Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, egy olyan bejelentéssel kell tennem, hogy az, amiről én beszélni fogok, az semmilyen szempontból nem érinti a magyarságnak, mint etnikumnak a kérdését, illetve a magyar eredet, sem a magyar nép, sem a magyar nyelv eredetének a kérdését. Alapvetően, amit magam elé tűztem, az egy politikai szervezet léte vagy nem léte, illetve annak az eredete és párhuzamai. Ugye azt pontosan tudjuk, hogy a politikai szervezet viszont nem függ össze, nyilvánvalóan a hordozói származásával, ugye attól, hogy az Egyesült Államokban ma Capitol Hillen a szenátus hozni bizonyos döntéseket, ez nem jelenti azt, hogy az ókori rómaiak valamilyen leszármazottai élnének ugye azon a helyen. És ehhez hasonló számos szellemes megjegyzést tehetnék még, de megkímélem ettől önöket. Ugye az viszont egyértelmű és világos a számunkra, két tétel egyértelmű és világos a számunkra. Az egyik, hogy amikor az Árpád kor, illetve a honfoglalás után, de még az úgynevezett államalapítás előtti korszakban, ugye először jelennek meg, és számolnak be a saját eredetükről, ugye az Árpádok képviselő, ugye Bulcsi és Tolmás, ugye gyakorlatilag tolba mondják Bibóban született Konstantinnak, illetve nyilvánvaló az ő titkárságának, hiszen nem a császár írhatta ezt le személyesen, a maguk származását, még pontosabban az, hogy ők mitől és hogyan lesznek a magyarok uraivá, ami együtt egy politikai legitimáció története is, kiemelik azt az elemet, hogy őket a kazár kagánok választották ki, és tették erre a posztra. Azt is pontosan tudjuk, hogy a Szűcsenő mára már halhatatlan kutatásból, sőt, mert korábban ugye ezt közszerként ismertük, hogy ugyanezt a leszármazás történetet, hogyha úgy tetszik, belső használatra egy totemisztikus mítosz is megőrizte, ugye ez a híres magyar turulmonda. Most a totemisztikus mítosszal én ebben a percben nem akarni foglalkozni, inkább azt a kérdést tenném fel magamnak, hogy miért kellett már fél évszázaddal a honfoglalás bekövetkezte után, tehát a Kárpát-medencében azt kihangsúlyozni, hogy a kazár kagán választott ki minket, illetve ki volt ez a bizonyos kazár kagán, és hogyan nézett ki ez a Sztyeppe-vidék, ahonnan a magyarság kiszakadt, hiszen azt, hogy a magyarság kiszakadt, ez soha senki nem, onnan szakadt ki, ez soha senki nem vitatta. Egy másik nagyon fontos ugye, kérdés, hogyha megnézzük azokat a forrásokat, régi, középkori forrásokat, amelyek ugye a magyarságot azonosítani próbálják, az egyébként szeretném hozzátenni, hogy tisztázatlan etnikumú hunokkal, vitatható vagy többes etnikumú avarokkal, ott nem egy nyelvi vagy egy etnikai, hanem éppen egy politikai azonosítás történik. Ezek is úgy élnek és olyan rendben élnek, mint az előző korszakok népei. Most ugye a kazárok esetén ugye fontos tudni, vagy kazárokkal és a magyar kapcsolatával fontos tudni, hogy nem csak azt írják le, hogy a magyarság valamilyen szinten kötődik ugye a kazár birodalomhoz, a kazár birodalomból kapnak címeket, és az is érdekes, hogy ezeket a címeket kettősen írják le, az arab forrásaink leírják pontosan, hogy milyen címet viselnek a magyar előkelők. Maga Konstantin eredetileg még ezeket sem nevezi meg, ugye annyit ír le, hogy ezek archónok, előjárók, illetve kvázi mint krítai bírák, tehát nem önálló uralkodók állnak a magyarság élén. A kazárokról ugye fontos tudni egy későbbiekben fennmaradt, tehát egy már 10. század utáni, inkább 12. századi perzsa forrásban, a fásznamiban fennmaradt legendát, ami szerint ugye a régi szasszinida uralkodók azok mindig négy trónszéket tartottak a maguk birodalmában, a maguk udvarában, azért, hogyha megérkezik a velük egyenrangú három másik uralkodó, akkor azokat is le tudják ültetni, hogy ezek a világ bíró uralkodók, vagy az ég fiai, vagy isteni uralkodók voltak, a kínai császár, persze természetesen az iráni nagykirály, a türk, majd később a kazár kagán, és természetesen a római, illetve bizánci császár. Ugye innen már kombinálhatunk, és nem is kell nagyon kombinálni, hogy nyilvánvaló, hogy ez a Árpádok által a bizánciak számára elmondott legenda variáns egy legitimációs kísérlete, politikai legitimáció kísérlete, és azt kívánja elmondani, hogy a hont foglalt, igazándiból én nem is tudom, majd fordítsa megmondja, hogy hogy is hívjuk ezt a népességet, amelyik már nem honfoglaló, de hát ugye még a István állam alakulás előtt élt, tehát a honfoglalás kori, vagy a népességnek, és annak az uralkodó rétegének, milyen pozíciója van ezen a sztyeppe vidéken. Hogyan kapcsolódik ennek a sztyeppe vidéknek az uralmi rendszeréhez. Tágabbról ugye szeretném azt is elmondani, hogy igazándiból ez a fajta sztyeppevidéki uralmi rendszer, ugye egyrészt, tehát az, amit ugye a kazároknál, a honfoglaláskori magyaroknál, vagy a valóri bolgároknál, a dunai bolgároknál látunk, ez egy több hullámban ideérkezett rokona leszámozottja, ugye a nagy és az időszámításunk előtti 4. század óta nyomon követhető belső ázsiai birodalmi rendszernek, vagy rendszereknek, mert ez sem egy egységes valami, nem úgy kell elképzelni, amit a 30-as évek óta, hogy amikor először kezdtek el ezzel foglalkozni, feltételeztek, hogy minden nomád birodalom, vagy minden belső ázsiai birodalom mindig ugyanazzal a szervezettel és ugyanabban a rendben élt. Azt is láthatjuk, hogy igazándiból ugye a belső Ázsiában nem csak ugye klasszikus nomád népek alapítottak ilyen nagy periférikus birodalmat, hanem van már a belső ázsiai kutatás bizonyos szempontból beveszi ebbe a történeti folyamatba, vagy bevesz olyan népeket, amelyek nem voltak sohasem nomádok, például a tibetiek, akikről majd esetleg egy fél mondatot el is fog itt sütni. Nem voltak nomádok, de részben vagy egészben végigjárták ugyanazt az utat, amelyet egészen az állami alapítás koráig, majd a honfoglalás kori magyarság is végig fog járni. Most ugye elsősorban, menjünk most vissza időben, tehát most inkább, tehát most innentől kezdve, mint a rák fogunk menni. Az első kérdés, hogy mi az, ami konkrétan ugye kiemeli többek között ugye a kazárokat. Ha megnézem Kelet-Európa politikai térképét, és most megint politikáról beszélek, és nem népekről, bár biztosan neveket fogok említeni, akkor azt láthatom, hogy a kazárok birodalmában létezett egy olyan címet viselő uralkodó, akit úgy hívtak, hogy Karán. Ez egy nagyon-nagyon régi politikai cím, amelyet az időszámításunk szerinti 265 óta megtalálunk Belső-Ázsia nomád népeinél, nem nomád népeknél is imittam ott, tehát még a legkorábbi kijevi, illetve szkovi orosz uralkodókat is címezték ezen a címen. Tudjuk, hogy viselték az avarok, azt is tudjuk, hogy viselték a türkök Belső-Ázsiában. Kérdés, hogy viselték-e, illetve azt tudjuk, hogy viselték a kubányi bolgárok, az, hogy későbbi bolgár uralkodók viselték ezt. Nem biztosan tudjuk, lehet, hogy a dunai bolgárok, ugye kana formában él lesz tovább ez a cím. De ez egy uralkodói cím, egy olyan uralkodói cím, amelyhez az esetek többségében, és ez a következő kérdés, egy egészen speciális legitimációs hagyomány is fűződik. Egy családot, egy nagy nemzetséget választ ki magának az ég, hogy egy birodalom urává váljék. És amit viszont a 8.-9. században látunk Kelet-Európában az az, hogy a kazár kagánok mellett nem csak a birodalomon belül vannak főtisztviselők, hanem egyes olyan népek, amelyek valamilyen szimbolikus kapcsolatban állnak a kazár kaganátussal és annak a fejével, mint amire ugye utal ugye az Árpádok legendája is, viselnek a kagán alatti címeket, a kagáni cím alatti uralkodói címeket, így például ugye a volgai bolgáraknál a Jiltavár, vagy régebbi törfölmában Eltebe méltóságot látjuk. Ugye látjuk a magyaroknál a Tündő és Gyula címeket, és ehhez hasonló rendszert láthatunk keletebbre is, ahol a 9.-10. században a kagáni címet, ugye a karlukok, majd később a iszlám birodalmi nevükön karahanidák viselik, körülöttük a Szirdalja alsó folyásánál élő Auguszt törzseknek, ők lesznek majd később az úzoknak, és részben az ősei, az uralkodói. Egy másik nagyon régi belső-ázsiai uralkodói címet, a Jabgu címet viselik, és ugye láthatjuk azt is, hogy más kisebb címeket, például a Kül-Erkin címet viseli szintén az Auguszok egyik uralkodója, és így tovább. Ez ugye azt is mutatja, hogy ez, ha minden igaz, egy korábbi, más típusú birodalmi rendszer hagyományának az átalakulásából jött létre. Kicsit hasonló lehetett ez ahhoz, ahogy a egykori karolin rendszerből létrejött a feudális arisztokrácia, és gyakorlatilag az önálló államisággal bíró, ugye feudális kis államoknak a öltözés arisztokráciája. Ugyanis azt tudjuk, hogy még viszont a 6.-7. században ezek nem egymással laza függésben álló birodalmak, törzsszövetségek, irányuló uralkodók voltak, hanem egy birodalmon belüli nomenklatúrának voltak a tagjai. Most egy másik nagyon fontos kérdés, hogy ezek a birodalmak és ez a nomenklatúra mikor és hol jelenhetett meg. Most említettem, hogy először az időszámításunk előtti 4. századot, ezek az ázsiai hunok történeti színpadra lépése, amikortól ugye belső Ázsia sztyeppéjén létrejön és elkezd formálódni az a bizonyos belső ázsiai birodalmi hagyomány, amelynek a 12. áttétele lesz majd távolról és átalakulva a honfoglaláskori magyarság szervezete. Ezt azért szeretném így kihangsúlyozni, mert volt már egy olyan elmélet, hogy Györfi Györgyi 1958-ban, amely megpróbálta ugye még az isváni állam alakulást is közvetlenül levezetni belső Ázsia törzségének az birodalmi szervezetéből. Ez így természetesen nem igaz, sőt éppen azt láthatjuk, hogy az isváni, illetve a későbbi árpádkori állam alakulás ez ellenében jön létre. A másik kérdés, hogy ezek a tisztség nevek, ezek többé-kevésbé az ázsiai avarok vagy zsuan-zsuanok birodalmáig vezethetők vissza, illetve kicsit nyugatabbra, ugye egy másik nép az ázsiai avarokkal rokon vagy velük többször össze is kevert Heftalitáj birodalmában láthatjuk ezeket a tisztség neveket, illetve majd a 6. századtól kezdve a Türkök birodalmának lesznek ezek az állandó tisztség nevei. Tehát azt lehet mondani, hogy a 6. és a, sőt, mondjuk azt, hogy az időszámításunk szerinti második-harmadik századtól kezdve körülbelül a 8.-9. századig áll fel egy politikai rendszer, aminek az átalakulása eredményezi azt a második birodalmi rendszert, vagy törzsszövetségi rendszert, amelynek már a honfoglalás kori magyarság is a része lehetett, vagy a része volt. Egy következő kérdés, amiről még beszélni szeretnék, nagyon-nagyon szorít az időt, tulajdonképpen még Fodor Istvánnak is szót kell jutnia, ugye az, hogy ezek a birodalmak, ezek a törzsszövetségek milyen kapcsolatot tudtak kiépíteni, és hogyan tudtak részt venni a korszak eurázsiai nagy történéseiben, milyen kapcsolatok voltak a velük szomszédos birodalmakkal. Igazándiból ugye Magyarországon van egy klasszikus példa, van egy klasszikus hivatkozási alapunk, hogy ez az Árpádok keresztény állam alakítása, amit elmondjuk, hogy végülis ez az, ami megmenti a magyarságot, és ugye segít beilleszteni Európába, és ennek köszönhetjük, hogy minket nem mostak el a századok. Ugye csak egyszerű megjegyzésként mondom, hogy 2006-ban volt szerencsém vendégtanálkodni egy török egyetemen. Törökországban rendkívül sok egyetem van, ezek közül mondjuk az első 5-6 az vetekszik a legjobb amerikai egyetemekkel, a többsége pedig körülbelül a kalocsai Tomori Pál főiskolát is alulról nézi. Hát ahol én voltam, az még az átlag török többséget is kicsit alulról nézte. Viszont amikor beszéltem éppen a, mert ugye ott is ugye a magyar török rokonság, magyar honfoglalás volt egy egyik sztár téma, meg a másik természetesen, az oszmán uralom, amit ők valamifajta békés rokonlátogatásként élnek meg. Hát emlékszünk, hát kicsit erősebben nyomták a csöngőt Mohácsnál, hát igen, van ilyen. És akkor viszont az volt az egyik kérdés, hogy de hát tanár úr, mi nem értjük itten magukat. Hát ugye mi azt tanuljuk itt Törökországban, hogy amennyiben mi nem az iszlámot választjuk, mint szeldzsukok, vagy oszmánok, akkor minket felőröl ez a gonosz keresztény Európa. És mi ugye annak köszönhetjük a magunk törökségnek a megmaradását, és büszkén mutatják, hogy azt a féladat és csillagot, ami eredetileg a szászánida királyok uralkodó jelvénye volt, semmi köze a törökséghez, hogy mi ezt annak köszönjük, hogy ez megmaradt, hogy mi az iszlámot választottuk. Akkor maguk, hogy lehet, hogy maguk keresztények lettek, és mégis megmaradtak magyarnak? Ugye ez egy, most túl azon, hogy ezek a kérdések ugye adott esetben megmosolyogtathatnak minket, de ugye azt is láthatjuk, hogy az a folyamat, hogy a magyarság ugye átvesz egy klasszikus, tételes európai vagy nyugati vallást, és beilleszkedik egy adott kultúrába, ezek egyáltalán nem párhuzamok nélkül valók, sőt, ugye inkább azt lehet mondani, hogy az Árpád ház nem tett semmi olyat, amit nem csak Kelet-Európában, ugye az egyéb szláv népek, ugye csehek, lengyelek tipikus példái, vagy éppen az oroszok, de a Cseppe vidék nomád népei, vagy nomád birodalmai is megtettek. Amint azt pontosan tudjuk, illetve nem tudjuk pontosan, illetve én pontosan tudom, lehet, hogy mások esetleg még nem, ugye 763-ban belsőházi Cseppén az ujgurok, akik valóban egy török nyelvű nagy birodalom alapítói, szeretném hozzátenni, hogy ennek ellenére nem fogyasztottak a korszakban paprikás csirkét, továbbá nem hímeztek tulipános ládákat, gyönyörű szép faragványaik vannak egyébként, de sajnos a tulipán motívum sem volt jelen, és a prekolumbián paprikamezők sem lengedeztek, miközben telegették a csirkenyájakat. Ugye azt is tudjuk, ugye Fodor tanár úr, ezt majd biztosan nálam okosabban is lehet mondani, hogy ahol baromfi és disznótartás van, ott nem lehetnek nomádok, hiszen nomádok nem tudnak ugye baromfit és disznót tartani, hiszen ugye azok hogyan, pánal disznó, ugye hogyan követné ugye ezeket a nagy vándor, ugye a baromfit még fel lehetett tenni egy kocsira, de hát ugye egy két szacát már kevésbé. Ugyanakkor viszont ők 763-ban egy olyan vallást vettek fel, amely, ha belegondolunk, a lehető legabszurdabb, tehát maga a vallás is abszurd, ha végig gondolom az összes tanítását, és az, hogy hogyan került belső Ázsiába, az megint csak egy teljesen abszurd és szinte irreális történet, de megtörtént, és az, hogy ezt egy nomád nép válassza magának, az megint csak, ez a maniheizmus. Hogy emlékszünk arra, hogy a 30. században, ugye 217 és 273 között élt ugye Máni, a nagy vallásalapító, ugye össze akarta hozni a nagy világvallásokat, és ugye ebből jött létre ez a teljesen furcsa egyveleg, ami elkerül Észak-Kínába, és tulajdonképpen egy segéd, kulturális segéd lesz ahhoz, hogy egyrészt az új uralkodók megerősítsék a saját politikai legitimitásukat, másrészt pedig a kínai császárral szemben egy megfelelő politikai pozíciót tudjon találni. Ehhez hasonló történeteket látunk, ugye itt már idéztem az előbb Tibetet, konkrétan azzal magyarázzák ugye a tibetisták tibet buddhizmusra térését, hogy a tibeti uralkodóknak ki kellett szabadulni egy korábbi korszak, idézem, szakrális rabságából, egy ugyanolyan királyfeláldozós szakrális uralkodó volt, uralom volt Tibet, mint mondjuk a kazároké. Most ehhez hasonló legitimáció alapító tényezőket láthatunk, amikor megjelenik az iszlám mondjuk a Volga vidéken pont a kazárokkal szemben, illetve azt is tudjuk, hogy a kazárok zsidósága is valószínű belső politikai harcok és legitimációs újraértelmezésnek az egyik eleme és játékszere. Nem csak Bizánc és az arabokkal szemben, hanem belpolitikailag is, ugye a királyok, illetve a volt kazár kagánok kapcsán. Most ehhez képest, ugye, ha azt látom például, hogy az Árpádház már István előtt kacélkodik a kereszténység, ugye Géza esetén, ugye 973-ban, tehát 8 évvel a kazár kaganátos bukása után látom azt, hogy például átalakul a magyar uralkodói nomenklatúra. Géza felveszi a régi Jabru címet, vagy az a neve tulajdonképpen. Átrendeződik a magyar belpolitika minden szempontból, ezt már ezerszer leírták már, de nekem egyre gyanúsabb az, hogy valószínűleg nem is a 955-ös augsburgi vereség okozhatta azt, hogy elkezd kacélkodni a magyar vezetés ugye a kereszténységgel, hanem éppen az, hogy a kazár kaganátos bukása után újjá kellett értelmezni a politikai legitimációt. Ugye 955 után azt tudom mondani, hogy engem hétfőn felpofoznak a kocsmában, nem szerdán kezdett csengeni a fülem. Tehát ez egy ilyen másik kérdés. Tehát én azt szeretném mondani, hogy lényegében létezett egy egész belső Ázsiát átfogó ilyen koraállamisági rendszer, amelynek része volt a magyarság, és tulajdonképpen ugye Szent István ezt próbálja meg először is teljesen tartsan szétrombolni, hogy az egész Árpád házat, a saját családját ugye kiközösíti az uralomból, és majd a magyar állam alakítás megerősödése pont egy olyan kompromisszumnak az eredménye, hogy visszatér a régi uralkodói ház, a régi karizmatikus klán, és cserébe viszont ők már nem azt jeppei módon, hanem európai feudális uralkodóként kezdenek el viselkedni. És innentől kezdve szeretném hozzátenni, hogy amit elmondtam, az idáig érvényes, tehát amikor a későbbi korszakokat látjuk, egy-két zárvány talán még megmarad, addigra már a magyar királyság természetesen egy keresztény uralmi rendszer, egy keresztény királyság. Most az, hogy Kleinczei Gábor és egyéb más barátném vitatják, hogy feudális volt-e, vagy volt itt hűbérség és feudalizmus ezen, egy külön ülésen kell elgondolkodnunk. Nem az én feladatom megmondani, nekem itt véget értek a kompetenciáim, és kb. Ennyit tudtam elmondani. A továbbiakat pedig, a további konzekvenciákat pedig ugye próbáljuk meg levonni, és köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen, Dobrovics Mihály.